742 millió euró volt a termék külkereskedelmi többlet, ugye ez egy konkrét szám, de emögött van egy tendencia. Méghozzá tavalyi novemberi friss adat azt mutatja, hogy tovább csökkent az export, illetve növekedett az import, vagyis a behozatal. Ez a tendencia nem most kezdődött, hanem csak folytatódott. Hogy állnak a számok, hogy látod, és mi okozza ezt?
Megnézzük a novemberi adatokat, az export szintjén 3,5%-os visszaesés is következett be, miközben az importnál 2,3%-kal nőtt. Vagyis a külkereskedelmi mérleg romlásában az játszott szerepet, hogy kevesebb terméket vittünk ki, miközben többet hoztunk be értékszinten. Ugyanakkor ez a 742 millió euró, ez még mindig egy jelentős összeg. Bőven többletes a külkereskedelmi többlet, csak nem annyira, mint a tavalyi évben. Ami az export oldalon elsősorban szerepet játszik, az a külső kereslet gyengélkedése. Németországból legfontosabb külpiacainkról még mindig negatív hírek érkeznek. Kevesebbet termelünk, ez negatívan hat az iparra, így exportbevitelünk is kevesebb van. Az importnál kérdés, hogy mi áll az adatok mögött. Itt majd a második becsés lesz irányadó. Lehetséges, hogy megkezdődött már a gazdaság helyreállása, tekintve, hogy úgy a fogyasztás, beruházások, valamint hosszabb távon az export is import igény támaszt a gazdasági szereplők iránt. Vagyis ha majd helyreáll a gazdaság, akkor várható, hogy tovább csökken majd a külkereskedelmi mérleg többlete. Azonban hosszabb távon, amint termelőre fordulnak nagy beruházások, például a BMW vagy a BYD, majd az exportot is támogathatják.
Nem csak az export-import tendenciája a mérvadó, hanem a forint árfolyamának az alakulása is. Mindez a számokat hogyan befolyásolta?
Hát ha forintban nézzük, gyengült a forint megelőző évhez képest az euróval szemben. Forintban nézve a kivitel nőtt 4,3%-kal, miközben a behozatálnál 10,5%-os növekedés volt. Árindex még nincs, de volumenét tekintve nagyjából azt lehet mondani, hogy az export stagnálhatott, kicsit csökkenhetett, miközben az import érdemben bővülhetett. Tehát mennyiségét tekintve is kevesebbet, vagy ugyanannyit exportáltunk, miközben jóval többet importáltunk.
A másik nagyon fontos adat az államháztartási hiány, kormányzati szektor harmadik negyedéves hiánya, annak alakulása. Az adat 621 milliárd forintról szól, ez a GDP 3%-a. A kumuláltat nézzük, tehát az 1-3 negyedéves adatokat, akkor ez egy picit magasabb, 3,5%-ot mutat, de van egy javuló tendencia. Hol sikerült javulást elérni, a bevételek vagy a kiadások oldalán?
A 3-4 éves adatot nézzük, a 3,5%, ez jelentősen kedvezőbb, mint az egy évvel korábbi, 1,8% ponttal. Ami a kedvezőbb hiányadatban szerepet játszott, az úgy a bevételi, mint a kiadási oldala. Bevételek egy év alatt 8%-kal növekedtek az első 9 hónapot tekintve. Itt, ami húzta a bevételeket, az elsősorban a munkaerőpiac volt. Jelentősen nőttek a bérek, miközben a foglalkoztatás stagnált, kismértékben csökkent. Emiatt jóval több folyt be személyi jövedelemadóval, valamint szociális hozzájárulási adóval. De az áfa bevételek esetében is látható egy érdemi 7%-os növekedés. Kiadások ezzel szemben csak 4%-kal növekedtek. Fele olyan ütemben, mint a bevétele. Kiadási oldalon, ami felfelé húzta, az szintén a béremelések voltak. Közférában több területen, például a pedagógusok, az egészségügyi szakdolgozók jelentős béremelkedés volt. Emellett érdemben több mint 10%-kal nőttek a kamatkiadások is. Ezek húzták felfelé a kiadásokat. Még más területeken látható a költségvetési szigor is. Például a beruházásokat visszafogta a kormányzat, 10%-os csökkenés látható, más területen is jóval kisebbek voltak a kiadások, pont a költségvetési szigor miatt is. Ez pedig ellensúlyozta a béremelések hatását a kiadási oldalon. Tehát látható az, hogy javul a gazdaság helyzete, nőttek a bérek, ez pozitívan hat a bevételekre, áfa és jövedelemadók, miközben kiadási oldalon a kormányzat igyekszik visszafogni bizonyos tételeket, ezzel javítva a költségvetési helyzetet.
Ha figyelembe vesszük a 2025-ös tendenciákat, akkor a minimálbér növekedése és a jövedéki adó növekedése tovább fogja javítani a bevételi oldalt, tehát egyben a konszolidációs lépéseket is.
Arra számítunk, hogy ha 25-ben tovább javul a gazdasági teljesítmény, megvalósul ez a 3% közeli, vagy akár kedvező külső környezet esetén a fölötti növekedés, tovább csökkenhet a hiány, akár 3,7%. százalékra is. Ugye a költségvetési törvényben is szerepel.
Nézzük a foglalkoztatottsági adatokat. Hát azért itt nem annyira rózsás a helyzet. Gondolom, hogy a gazdaság stagnálása, a stagnálás közeli állapota is okozza ezt. 4.679.000 fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%, és hogyha az utóbbi évek tendenciáját nézzük, ez majdnem most már eléri a 2020-as csúcsot. Hogyan látod?
Ahogy lassult a gazdasági növekedés, várakozásoknál gyengébb volt, úgy a vállalatok munkaerőkereslete is visszacsökkent. Nem elbocsátások történtek. Ha például meg is esedett egy álláshely, például felmondás vagy nyugdíjba vonulás miatt, a vállalatok nem feltétlenül töltötték fel azt a pozíciót. Inkább megpróbálták munkaátszervezéssel rendezni a munkaerőviszonyokat, nem újabb munkavállalók felvételével. Emiatt is van az, hogy az álláskeresők helyzete romlott. Jóval tovább tart újból elhelyezkedni, kevesebb a munkalehetőség. Ugyanakkor itt is arra lehet számítani, hogyha lesz gazdasági növekedés, ez a tendencia is megfordul majd. Ismét növekedni fog a munkaerőkereslet, amint a termékek iránt is lesz kereslet, újra fel fognak majd venni munkaerőt. Így pedig nyílt a foglalkoztatás. Ami még a munkanélkülés esetén számottevő, hogy az aktivitás esetében is van egy emelkedés. Tehát gyorsabban nőtt az aktivitás összességében az elmúlt időszakban, mint a foglalkoztatás. Jóval többen akarnak munkát keresni, miközben a munkaerőkereslet csökkent. Ez pedig hozzájárult ahhoz, hogy nőtt a munkanélküliség 4,7%-ra az őszi hónapokat tekintve. Ugyanakkor ez a 4,7% még mindig nem kiemelkedő. Csak ahhoz képest, amihez hozzászoktunk, mondjuk 2020 előtt ez a 4% alatti ráta, ahhoz képest tűnik magasabbnak. Azonban a 4% alatti szint se egészséges gazdasági szempontból, az már a túlzott munkaerő hiánygyele.
A KSH, amikor a foglalkoztatottság szintjét méri, akkor a 15-74 éves korosztályt nézi. Hát nem tudom, hogy ennek statisztikailag mi a jelentősége, de 74 éves korig bezárólag foglalkoztatottságot nézni mennyire releváns?
Alapvetően itt nemzetközi sztenderdek vannak. A nemzetközi hivatal igazából nem is 15-74-et javasol, hanem 15 plusz. Tehát ők még egy szélesebb kör. Igazából a számnál nem annyira releváns, hogy 65-74 között hányan dolgoznak. Azt látható, hogy van erre igény a társadalmon belül is.
Mindhárom mutató esetében többször említetted a várható gazdasági növekedést, hogy ha majd 2025-ben elindul végre a gazdasági növekedés és kimozdul a stagnálás, stagfláció helyzetéből. Te mit tartasz reálisnak?
Alapvetően ilyen 3% körüli növekedés tűnik reálisnak. Ha a nemzetközi környezet nem javul olyan mértékben, nem ér véget gyorsan a háború, nem kezdődik meg a rendezés, akkor 3% alatt lehet a növekedés. Viszont ha gyors fordulat következik be, akkor lehetséges 3% felett növekedés is. Belső motorok a gazdaságban fogyasztás, béremelkedés rendelkezésre állnak, valamint van tér a beruházások növekedéséhez. Csak ehhez szükség van arra, hogy a gazdasági közérzete is javuljon, úgy a háztartásoknak, mint a vállalatoknak. Tehát itt tényleg szükség van pozitív hírekre, a helyzet javulására több területen, ahhoz, hogy tényleg megvalósuljon ez a növekedés. 2,5-3,5% közötti növekedés tűnik most reálisnak, kedvezőtlen esetben inkább az alsó sáv, legoptimistább forgatókönyv esetén meg a felső sáv közelében.